óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárca vezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyó pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárca vezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra, ezt közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal, írja a közlemény. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. December 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat, hangsúlyozza a közlemény. A NAV tájékoztatása szerint az adatszolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztárgép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. A NAV célja az, hogy valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadat szolgáltatást, írja a NAV közleménye. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az év eleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavaly júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult, Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az otthonstart program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül. Az alkupozíció a vidéki használt téglalakások piacán a legerősebb, 7% körüli árengedményre van lehetőségük az érdeklődőknek. A hosszabb távú folyamatokat egyelőre nem látni, a következő hónapokban dől el, hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény.
az időjárásról.
Vasárnap napos idő, várható többnyire kevés pátyol és gomoly felhővel. Az Észak-Dunántúl lehet több felhő, de csapadékot sem valószínű. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. Délután térségünkben 24-31 fok között valószínű a hőmérséklet csúcsértéke.
Az Európa Rádió híreit hallották. Horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kisfonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadó, a nyáron a nap, a szél és a víz által igénybe vett bőr regenerálásának módjaival ismerteti meg a hallgatókat.
Van, aki nem is napozik, csak folyamatosan kint van a kertben, meg kertészkedik. Ugye nem feltétlenül napozni kell ahhoz, hogy érje a napfény a bőrünket, hanem jártunkban, keltünkben is érje a napfény a bőrt.
Majd Horányi József horgászt, a kutyogtatás módszeréről kérdeztem.
talán a legegyszerűbb horgászmódszerek egyike. Ez tulajdonképpen egy rövid, erős bot, egy hozzával masszív ors, ezt a múltkor beszélget én miket javaslok. Itt annyi van benne, hogy talán a maradhat a damios horgászmódszer, a fonot nem biztos, hogy most egyértelműen ekkora előnyt jelent.
Adásunk végén Szaniszló Bertalan Schiffel a városokról elnevezett ételekről beszélgettünk.
A bolonyai az egy olasz tésztaétel, paradicsomos húsos tésztaétel, illetve hát van nekünk egy nagy magyar kedvencünk, a milánói makaróni, aminek hát viszont szerintem, én tudomásom szerint semmi köze Milánóhoz.
Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.
Amikor áléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri hajnal, a Szentendrei úti alapza, itt az életem kemény nem kérde, én újra elindulok érte. A leges-leges, legsötétebb erdőt keresd, a leges-leges, legsötétebb erdőt. A leges-leges, legsötétebb erdőt kerest, a leges-leges, legsötétebb erdőt. Leges-leges, legsötétebb erdőt keresd, a leges-leges, legsötétebb erdőt. A leges-leges, leges-leges, legsötétebb erdőt keresd, a leges-leges, legsötétebb erdőt. A leges-leges, leges-leges, legsötétebb erdőt keresd, a leges-leges, legsötétebb erdőt. A leges-leges, leges-leges, legsötétebb erdőt kerest, a leges-leges, legsötétebb erdőt. Az Óbuda, az nem Pite, Budapest szent lélektere, Filatoligánd és Kaszás Gyüllő, Mikás a megyer, Csillag a hegy, Kárit a jó gyári sziget, Akvinkum és Római fürdő.
Az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm állandó kozmetikus stílus tanácsadónkat, Kishonti Csilla. Szia Csilla, szép jó napot kívánok neked!
Jó napot kívánok a hallgatóknak, szia Mese!
A mai témánk az tulajdonképpen az, hogy nagyon sokan már túl vannak a nyaraláson, és ilyenkor azért a napnak sós, illetve édes víznek, de ki van téve a bőrünk. Én azt gondolom, hogy ez azért ez sok is egyszerre, ez meg is látszik rajta. Hogyan tudjuk regenerálni ezt a bőrt, hogy azért visszakapja azt a idézőjelben normál állagát?
Valóban az idén nagyon kijutott nekünk ebből a melegből, a hőségből, úgyhogy nem panaszkodhatunk. Mondjuk én azt tapasztalom, hogy egyre többen kitolják a nyaralást inkább ilyen kora őszi napokra, amikor már nincs az a nagy meleg, bár van, aki bírja, meg tengerparti nyaralásokhoz azért tökéletes egy ilyen jó kis igazi verőfényes napsütéses idő. És hát bizony, én is látom a vendégek bőrén is, hogy na megviseli, tehát aki mondjuk nyaralásból jön haza, vagy imád kint lenni, napozni, vagy van, aki nem is napozik, csak folyamatosan kint van a kertben, meg kertészkedik. Ugye nem feltétlenül napozni kell ahhoz, hogy érje a napfény a bőrünket, hanem jártunkban, keltünkben is érje a napfény a bőrt. Nagyon sokat beszélünk a káros hatásairól, de egy kicsit azért szeretném az előnyeit is hangsúlyozni. A D-vitamin szintézishez azért elengedhetetlen. Csak ugye most annyira sok szó esik a fényvédelemről, ami amúgy teljesen jogos is kell is, de azért tudjuk, hogy a UVB sugárzás hatására alakul át aktív D-vitaminná a fény, ahogy átalakítja a testünk ugye a D3 provitaminból. Tehát, hogy ez nélkülözhetetlen. Egyébként segíti a kalcium felszívódását, a csontok egészségét, vastagságát, amivel azért most már sajnos én is szembesülök, hogy ebben a korban azért elég gyakori így a csontvesztés, a vékonyodás, tehát hogy nem utolsó szempont az, hogy igenis a D-vitamint azt pótolni kell, napsütés ez nagyban segíti. Ugye télen ez nincsen, akkor pótoljuk a D-vitamint. A másik ilyen hatása, ez a boldogsághormon, talán így a legkönnyebb megfogalmazni, tehát a pszichés jólét hatása, és ugye ezt is csak akkor érezzük, amikor nincs tény, hogy serkenti az örömközpontunkat a napfény, és beindítja az endorfinok és a szerotoninnak a termelődését, tehát hogy mindenképpen javítja a hangulatot, meg a stressz csökkentő hatása van. Ezt ugye télen érezzük a hiány kapcsán. Egyébként vannak olyan bőrbetegségek is, amelyeknek kifejezetten jót tesz a napfény. Az egyik ilyen betegség a pikkelysömör. Ez nagyon látványosan tud javulni, különösen, hogyha tenger mellett nyaral valaki, és akkor ott a sós víz és a napfény együtt, ez akár egy hét alatt is egy nagyon komoly javulást fog eredményezni ebben a betegségben. De vannak olyan ekcémák, vagy például az aknés bőrnek az állapota is javulhat. Tehát, hogy van egy kicsit azért ilyen terápiás hatása is a napfénynek is, de valóban azért elég sok hátránya van a túlzott napozásnak, vagy a napnak kitett bőrfelületnek. Az én szempontomból az egyik és nagyon-nagyon káros hatása ez a photoaging, tehát az öregedés, a fény általi öregedése. És ez nem csak a bőrnek, hanem mindenhol, ahol éri a testünket. Ugye nyáron egyre inkább levetkőzünk, mert melegünk van, vékony, pántos vagy pán nélküli ruhák, férfi aki is lazán, könnyedén öltözködnek, és ezért az összes bőrterületet éri a napfény, ahol a napfény hatására szabad gyökök képződnek a bőrünkben, és ez sajnos károsítja, tehát lebontja a kollagént és az elasztint, ami ráncokhoz, pigmentfoltokhoz vezet, csökken a bőrünknek a rugalmassága. Ez tény, mérhető is, de látható is, szerintem ezt magán is tapasztalhatja bárki. A bőröregedésnek egy nagyon nagy százaléka, így bőrgyógyászok szerint már olyat is olvastam, hogy 80%-áért a napfény a felelős. Ez nagyon nagy százalék. És hát itt van a bőrráknak a kockázata, ugye, ami nagyon gyakori. Beszélgettem nem olyan régen egy sebészorvossal, és ő mondta, hogy hihetetlenül megszaporodtak a rossz indulatú bőrtakanatok, és sok ilyet műt kezel. Ugye van a jó indulatú, és van a rossz indulatú, a legveszélyesebb ez a melanóma, ezért mindenképpen védeni kell a bőrünket, és vigyázni rá. Szerintem ez a legfontosabb. És azt is tudni kell, a mi gyerekkorunkban ugye még azért ez nem volt annyira egyértelmű, hogy ne menj ki a napra délben, mert süt a nap, és nem szabad, de hát akkor is erős volt, bár most szerintem erősebb azért a napsütés, mint régen volt, de hogy összeadódik a napfény expozíció, tehát a károsodás, tehát egész gyerekkorunktól kezdve persze, akárhányszor leégünk, a bőrünk nem felejt, úgy szokták mondani. Tehát az szépen összeadódik, és előbb-utóbb így a kockázati tényező az nő, ahogy haladunk előre a korban. Na de hát elértünk oda, hogy ugye a harmadik dolog az, hogy bizony leéghetünk. Lehetnek hólyagok, gyulladások, tehát az még csak, hogy megpirulunk, vagy kipirulunk, az még az enyhébb tünet. Ha így nyáron sokat vagyunk a szabadban, szerintem már mindenki tapasztalta azt az érzést, hogy estére úgy ontja magából a meleget a bőre, ugye? Tehát, hogy szó szerint így lehet érezni, hogy itt még párolok ki belőlünk a meleg. És hát ez az enyhébbik tünet, tehát hűteni kell magunkat. A másik az, amikor már leégtünk, hát kipirosodik a bőr, és hát ennek vannak súlyosabb formája is, amikor már hólyagok is keletkeznek a bőrünkön. Azért ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, tehát ezért erre mindig gondolni kell, hogy idáig nem szabad eljutni. Tehát a fényvédő, a kalap, az öltözködés nagyon-nagyon sokat segít ahhoz, hogy megelőzzük ezeket a nagyon erőteljes hatásokat. Na de mit tehetünk akkor, hogyha már megtörtént a baj, és mondjuk tényleg leégtünk? Hát hogyha nincsenek ilyen őrült tünetek, tehát nem hólyagodik fel a bőr, csak pirul, érezzük, hogy meleg, süt, ég, akkor azonnal kerülni kell a napfény. Onnantól kezdve nulla, csak hűvös helyen, négy fal között, árnyékban, és el kell kezdeni a bőrnek a hűtését, tehát hogy jól szellőzzön, mozogjon a levegő, és langyos vizes zuhany például, vagy akár borogatás, fejretett borogatás, mert ugye napszúrást is lehet kapni, tehát nagyon gyakran társul ez a kettő együtt, a bőrnek a leégése és a napszúrás, tehát hűteni a fejet hűvös zuhannyal, és így ez csökkenti a gyulladást, meg a fájdalom érzetet is, tehát meg akadályozza az, hogy romoljon tovább a bőrnek az állapota, illetve nagyon sok vizet ígyunk egyébként is, de ilyenkor meg különösen, hogy belülről is hűtjük a bőrünket, mert ez az égés, ez a napégés, ez az egész szervezetet kiszárítja. Hogyha egy erősebb fokozat van, tehát már fájdalmunk is van, tehát nem csak úgy szimplán kipirultunk, hanem bizony-bizony már fáj is, vagy esetleg hólyagok vannak, akkor már inkább orvoshoz kell fordulni, de ha még nincsenek hólyagok, de már fájdalmas a érintésre, akkor akár ilyen vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókat is érdemes bevenni, tehát hogy enyhítsük ezt a fájdalmat, és helyileg is kezelni kell. Talán jól ismert az aloe vera nyugtató hatása, de kapható gyógyszer tárban pantenol, és különböző speciális napégés utáni termékek, amelyek többnyire ilyen zselés vagy spré formában kaphatók. Nagyon sok kozmetikai cég is forgalmaz már. Ha már tudjuk, hogy hajlamosak vagyunk rá, vagy olyan helyre megyünk nyaralni, akkor mindenképpen érdemes egyet vinni a bőrönben belőlük, hogy ezek segítsék utána a gyógyulást, a regenerálódást, nagyon gyakran hűsítenek is. Egyet kell kerülni ilyenkor, tehát a nagyon zsíros, olajos krémekkel ne kenjük be a bőrünket, mert ugye az lezárják a bőrt, és nem tud eléggé szellőzni, párologni alatta. Ha már napégés van, akár csak pirosodás, akkor nem tesz jót a zsíros krém. Tehát akkor minél vizes vízbázisú spré, vízbázisú krémet, tehát minél hígabb, könnyedebb, mert annak van egy hűtő hatása is. Egyébként, ha csak mondjuk uszodában voltunk, és kiszárította a bőrünket az uszoda vize, akkor be lehet kenni egy kicsit testesebb, zsírosabb krémmel is. Tehát, hogy ez attól függ mondhatni. És akkor még egy szeretnék elmondani, hogy mikor kell orvoshoz fordulni, mert ugye azért létezik az a fajta az égés, igen, amikor muszáj, tehát ha nagy kiterjedésű, nem csak az, hogy most így a vállunk meg éget, hanem mondjuk az egész hátunk, vagy az egész lábszárunk, ne adja Isten, hólyagok is alakultak ki rajta, láz van, hidegrázás, hányinger, fejfájás, igen, abszúrás hatására, ilyenkor azért érdemes elmenni orvoshoz. Ha mindenki gyorsan elkezdi, igen, akkor az természetes, hogy elvonul, elkezdi hűteni magát és védi, de hogyha nem múlnak azért ezek a tünetek, vagy kisgyereknél tapasztalunk ilyet, mert gyerekeknél nagyon hamar előfordul, akkor azért érdemes megmutatni orvosnak is.
De a legjobb az, hogyha ezt megelőzzük, és mértékkel és ésszel vagyunk a napon, vagyunk a vízbe, hogy ezeket megelőzzük.
Hát aki már egyszer megtapasztalta, igen, tudja, hogy milyen. Szóval jó a napsütés, a napsütés, hozzátartozik az életünkhöz, az egészségünkhöz, de azt el kell fogadni, hogy erősödött. Tehát, igen, hogy sokkal erősebb ma a napsugárzás, az UV-sugárzás, mint régen volt. És szerint kell élni, ezt tudomásul kell venni.
Mértékletesség itt is, mint amit mindig szoktál emlegetni, szerintem itt is a legfontosabb. Nagyon szépen köszönöm az igénybe vett bőrrel kapcsolatos jó tanácsokat, remélem, hogy mindenki számára hasznosak voltak. Én köszönöm, hogy itt voltál velem, további szép napot, jó munkát, jó pihenést, jövő héten újból beszélünk. Szia!
Köszönöm szépen én is. Szia!
Ahogy jön, úgy is megy, nem kívánhatsz mást. Oda fuss, aki vár, bárhol is jártál. Egy új dizájn, egy új dizájn formál, egy új dizájn nem egy életre szabják. És ha fáj, akkor fáj, úgy se tart soká. Sok a hely, ahová nem is tartoztál. Egy új dizájn, egy új dizájn formál, egy új dizájn nem egy életre szabják. A csend, en a szél dallamára lépsz. Egy új irány, egy új irány formál, egy új irány visz egy életre hozzád.
És ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, köszöntöm a stúdióban állandó horgászati szakértőnket, Horányi Józsefet. Szia Józsi!
Szerbusz Pesi, és üdvözlöm a hallgatókat!
Azt ígérted, hogy a ma harcsázás módszerrel fogunk majd megismerkedni.
Igen, ma egy olyan harcsázó módszerről ismerkedünk meg, amely végül is egy ősi, igazi magyar módszer.
Kutyogtatás.
A kutyogtatás, bizony, bizony, bizony. És tulajdonképpen úgy magyar módszer, hogy tulajdonképpen én már láttam gyerekkoromban azt, hogy a horgászok használták ezt a kutyogtatási módszert, de alapvetően a halászoknál láttam ezt elterjedve. Tehát ők tényleg úgy csinálták, hogy csónakba ültek, többen is. Több ember ült több csónakban.
Igen.
Tehát egy csónakban két ember ült mindig, de volt, hogy három vagy négy csónak is elszkedett egymást, olyan 4-500 méter távolságra, és mindegyik ütötte a vizet. Azt mindig tesznek, technikája van, ez biztos, hogy ezerszer gyakorolták, hogy ne egyszerre üssék, más-más fákkal üssék, hogy legyen változatosság. De mindesetben az első élményem az gyerekkoromban ez volt. És ez konkrétan a Tiszadob környékén volt. És most már ez egyértelműen a horgászok módszere lett, és itt már tényleg az van, hogy kettőnek egy csónakban, egyik a főnök ültögeti a vizet, a másik meg kezeli a botokat és megpróbálja irányba tartani a csónakot, mert nem mindegy a szélánytól függően, hogy hogy áll be az a csónak. Na de mindegy, a lényeg az benne, hogy a horgászmódszerek tömören csak annyit, hogy ez talán a legegyszerűbb horgászmódszerek egyike, ez tulajdonképpen egy rövid, erős bot, egy hozzávaló masszív ors, ezt a múltkor beszélget, én miket javaslok. Itt annyi van benne, hogy talán a maradhat a damios horgászmódszer, a fonot nem biztos, hogy most egyértelműen ekkora előnyt jelent. Igazándiból talán azért mondom, hogy a damionak többen nagy belőnye van, mert itt ezt a csalit végig a fenék közelébe fogjuk vonszolni, és az elképzelhető, hogy rengeteg az akadó is beakadva, tele van egy nyertelenséggel, könnyebben beakad, egy damit ezerszer könnyebb beszakítani, mint egy fonot zsinort, ami nem nyúlik egy dekácsre. Tehát sokkal könnyebben elvágja az ebbe a kezét, vagy bármi mást tehet vele. És akkor tulajdonképpen ez nem más, mint van rajta ezen a szereléken az alján, az alsó, a rock tegyon fél méterre fölfel, vagy 80 centire fölfel, egy nagyobb stabil ólom. Nem kell megijedni, itt is előfordul, hogy 100 grammosakról kell beszélnünk, a kicsit nagyobb a sodás, hiszen nekünk az a tervünk, hogy ahol a csónakban ütöm a fával a vizet, ott alatta legyen a csali, nem mellette egy méterrel, meg két méterrel mögöttem, hanem pont ott alatta legyen. Én régebben, megmondom őszintén, nekem azt mondták, hogy kell még rá tenni egy piros bojtot, én lelkesen tettem még fiatalkoromban rá a piros bojtot, mostanra már elfelejtettem ezt a dolgot, nem tapasztaltam különbséget, hogy aztán felesleges szerelékes macerának vélem, és tulajdonképpen emiatt lehet, hogy lustaságom is dolgozik ez ügyben, de elhagytam teljesen, tehát most már nekem nincsenek. Nem tapasztaltam különbséget, és tulajdonképpen az anyag, hogy van egy különleges fa, egy kutyottatófa, különféle alakú fák vannak. A szakirodalom az foglalkozik legalább három alapvető típussal, már az alak kialakításában. Én azt mondom, ez a kis S-betűs alak talán a legkönnyebben kezelhető, mármint ilyen ütés technikailag, ami enyhén meg van görbítve. Ennek inkább ott látom jelentőségét, hogy az ember ne kevésbé fröcsögi össze magát vízzel, mert itt azt látni kell, aki üti a vizet, az előbb-utóbb a háta vizes lesz, tehát ezt nem fogja megúszni, ezt tuti, ha csak nem szembeszél van. És a másik az, hogy ott viszont már látok különbséget, hogy maga ennek a fának az alján van ez a kis korong, annak a alja milyen kialakítás, hogy sima, egyenes, vagy a homorú, vagy domború. Ennek van jelentősége, meg még annak van jelentősége, és el viszont én kifejezetten mindig háklis vagyok, hogy a korongnak a pereme az biztos, hogy határozottan élesnek kell lennie. Ezért mondom azt, hogy én nem bánom, hogyha le van lakkozva az a fa, mert ha nincs lakkozva, akkor oda kis szöszmöszök alakulhatnak ki. Egyszerűen használat során is, ahogy öregszik a kutyottatófon, és akkor a szöszmöszök is elveszik azt a lehetőséget, hogy kristály tisztán csengő hangot tudjak ütni, és itt azért van jelentősége annak. Én a homorú fákat kedveltem meg, annyiban jobban szeretem, hogy könnyebben tudom őket irányítani, hogy egy vonalba menjen. A másik kettő, ez egy kicsit mindig úgy tapasztalt, mintha valamerre húzni kellett volna, és nekem nem volt komfortos. Ennyi. De ettől félre lehet, hogy valami oknál fogom a másnak meg a másik komfortos. Itt nem lehet pálcát törni egyik mellett sem. Annyit viszont tapasztalatként tudok javasolni, hogy ez egy nappali horgászmódszer, tehát a nappal általában, ha csak valami nagy vihar nem jön, akkor a harcsák a fenéken fekszenek és emésztenek. Most ezt a harcsát valami oknál fogva idegessé kell tenni, vagy a táplálék,
hogy feljöjjön,
megmozduljon, és olyan érzete legyen, hogy valamit keres, vagy valamit enni akar, és hogyha már úgyis ott húzzuk el az orra előtt a csalinkot, akkor hát, ha belecsap, és akkor szerencsénk van. Itt mindenféleképpen azt kell, hogy mondjam, hogy igenis szerepe van a kutyatófának a tiszta hangjának, igenis szerepe van annak, hogy minél közel vigyük a fenékhez ezt a csalit, amit éppen felkínálunk, hiszen a harcsa az nem biztos, hogy el akar emelkedni szinte felszínig, hanem felemelkedik, mint egy a tisztán nem ritka egy ilyen 10 méteres mélység, el fog jönni 6-7 méterre. Aztán utána nem talál semmit, érdektelné válik, elcsúrgunk fölötte, tehát már nem leszünk fölötte, és akkor szépen visszafekszik. Különösen a mostani tapasztalatok, tehát vannak ezek a harrodak. Ezek a harrodaknak én vannak funkciója, amiket szívesen használok, de itt most eddig itt a hal kijelző funkcióját én gyakran van, hogy ki is kapcsolom. Tehát igen, nem is érdekel. Kivéve a kutyoktatás. Mert azt már meg lehet látni, ha ilyen van valakinél, hogy meglehetősen sok halat, feltehetően harcsát, az én harcolom olyan, hogy megkülönböztetni a kerek alakú halat, meg a hosszúkás alakú halat. Tehát meglehetősen sok hosszúkás alakú hal jön oda a hajó közelébe, csónak közelébe, ahhoz képest elenyészően kevés az, amit kapást észlelünk. Na most azt tudni kell, hogy a kapás észleléseit borzasztóan egyszerű. Valakik úszót beiktatnak ebbe a rendszerbe. Én ezt bonyolultabbnak tartom, tehát én nem használok úszót. Egyenlően a botrélő bocspicről nézem a kapást. A kapás van vagy elé vehemens, és nyugodtan észre fogom benne a botból, sőt a bot végére ki is fog emelkedni néha. Nekem például a tiszteleti ház például úgy kutyogtatott, hogy mindig ki volt kötő egy nagy kötél a lézsdeszkához a bot vége. hogy hát álltál, két butta horgászott persze, hogy egyébként fárasztod valami, és ráskon is kapáson, akkor azt ne vigyél el a hal. Úgyhogy és, nem volt egy hülyeség egyébként az ő gondolat mellette ebből a szempontból. A másik, hogy van amikor nem ilyen vehemens a halcsa, elképzelhető, de itt is nagyon határozottan észre lehet venni a kapást, mert akkor az lesz, hogy a zsinór, ami egyébként eddig meredeken lement a csónakunk alá, az elindul valamelyik irányba. Uh-huh. Ilyenkor a halcsa tulajdonképpen elkapta azt a csalit, csak pont abban a magasság szinten úszik tovább, ahol egyébként a zsinór engedi. Tehát nem tudja begörbíteni a botvéget. Ez is elképzelhető, hogy az ember belegondolja, hogy alulról jön a halcsa, bekapja a csalit, és ő szépen kicsit fél lassan jön fölfel. Uh-huh. Tehát pont azt a sugárívet futja le, amit mi leengedtünk a fenékre. Tehát ez se egy ritka kapás, és ez még egyáltalán nem jelzi azt, hogy ettől a halcsa kisebb lenne. Én azt tapasztaltam, hogy azok a botkapások, amikor csak hogy rázza a botvégét a hal, azok általában legkisebbek. Tehát az a felejthetős kategória. És akár vannak a többiek. Még különleges horgászmódszer. Azt még úgy szintén tapasztalatból hozzá tudom tenni, hogy alapvetően én is a fenék közelébe vezetem a csalimat. Mert ez egy alaphelyzet. Viszont ha olyan időjárás van, hogy jönnek-mennek a frontok önmagában is megmozgatják a halcsát, és ilyenkor gyakran az, hogy följebb húzom egy kicsivel. Uh-huh. Egyrészt ritkában akadok el, másrészt meg a halcsa úgyis elmozdult már a fenékről. Mindenféleképpen azt tudom mondani, hogy olyankor egy kicsit biztonságosabb föntebb részletekben horgászni, de az, hogy a csónak alá egy-két méterre beengednek, nem sok esélye van. Tehát azért csak mozgunk, csapkodunk, tehát azért ennyire felelőtlenek, az nem szoktak lenni a ragadozó halak. De mindenféleképpen egy különleges horgászmódszer, és miután az ember a víz vagy a szélnek az erejét kihasználva hosszú, nagy területet be tud járni, ezért tulajdonképpen együtt ezt a területet fel is térképezi. Tehát látja a mederviszonyait, tudja érzékelni azt, hogy hopp, most leesett egy kútba, tehát tovább engedek neki, hopp, most egy kis homokpatkán mehetek, mert akadozik, pocog a botvége, akkor följebb húzok. Egyúttal feltérképezi a területet is, amit kölmelyszerrel egyébként horgászni, tehát több szempontból is egy nagyon jó horgászmódszernek tartom. Az azért biztos, hogy egy macerás horgászmódszer, tehát itt állandóan ütögetni kell előzőt, állandóan irányítani kell a csónakot, figyelni kell a sodrást, a szelet, hogy kanyarodik a Tisza a folyóvíz, uh-huh. Azt ahhoz képest is figyelgetni kell a beálláskat, tehát egy állandóan csinálok valamit című horgászmódszer, tehát nem ez a klasszikus fenekezős dolog, de megéri. Tehát azért azt el kell, hogy mondjam, hogy én fiatal koromban azért is szerettem ezt a horgászmódszert, mert azt tudtam mondani, hogy hát éjszaka is, de mondjuk összehasonlom, tehát ha valaki 3 órát kutyogtat, meg 3 órát horgászik éjszaka harcsára, akkor a kutyogtató módszer én még darabra, pedig nappal mindig darabra, mindig többet fogtam harcsából. Hát akkor... Tehát mindenféleképp azt kell, hogy tapasztaltam azt, hogy hatékony.
Igazából akkor nincs is miről beszélni, tehát akkor aki tud, az próbálja ki ezt a kutyogtatást, és alkalmazza, mert sokkal hatékonyabb. Igen. Meg szerintem kevésbé veszélyes, mint egy éjszakai horgászat egy nyílt vizen. Én jövő héten újból várlak, addig is jó munkát és jó pihenést kívánok neked.
Köszönöm.
Mindenki elment, én maradok. Tiltsd a számom, ha annyira akarod. Nem maradt más, csak a magány és én. Tükörben bámulom önmagam, azt hazudom, minden rendben van. Napról napra élünk, a magány és én. De minden nap ugyanaz, üres a hűtőm, a zsebem is lyukas. Azt hittem vége, de marad a magány és én. A tükörben bámulom önmagam, azt hazudom, minden rendben van. Napról napra élünk, a magány és én. Észrevétlen testiák elkelet, pedig mintha tudná, hogy nem lehet. Makacs egy páros vagyunk, a magány.
lány és én.
Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, beszélgető társam Szaniszló Berci állandó séfünk. Szia Berci, szép jó napot kívánok neked.
Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
Sokszor emlegetünk ételeket városnevekkel. Hát például brassója, prúbecsenye, vagy bécsi szelet, vagy párizsi szelet, és még sorolhatnám. De hogy ezek az ételek miért ezt a nevet kapták? Városok és ételek a mai adásunk címe.
Hát igen, hogyha városokról, elnevezett ételekről beszélünk, akkor sokan hajlamosak vagyunk azt írni, hogy akár az adott ételnek köze van ahhoz a városhoz, amiről elnevezték. Ez nem minden esetben van így. Nagyon sok fantázia név is van. Ilyen például a bakonyi sertésszelet, semmi köze a bakonyhegységhez, ez is például egy fantázia név, de ha mondjuk a brassója, aprópecsenyét említjük, akkor annak, hát, hogy van-e köze brassóhoz, azt nem tudjuk, de majd erről még később részletesebben beszélünk, vagy akár a kolozsvári rakott káposzta, ugye a Kolozsvárnak egy erdélyi savanyú káposztás ételnek az elnevezése. Vagy ugye a kétféle a Magyarországon ismert halászlevet említjük, akkor ugye van a bajai vagy a szegedi, azokat kifejezetten tudjuk, hogy miért, hiszen az egyik ugye a tiszamenti, a másik a dunamenti hagyományokhoz híven készül, ugye a szegedi az a passzírozott és átszült halászlé, a bajait azt nem passzírozzák, illetve gyufatésztával kínálják, tehát ezekről tudjuk, hogy miért bajai, vagy miért szegedi, vagy éppen miért kolozsvári az adott étel, vagy akár ha a pozsonyi kiflit említjük, az is Pozsony városában egy nagyon népszerű sütemény. Illetve hát vannak a nemzetközi ételek, amik hát nem feltétlenül tartoznak az adott városhoz. Például a bécsi szelet az egy osztrák étel volt, egy király udvarban találták fel, csak a bécsiek finomítottak rajta, és ott lett népszerű, ezért hívjuk bécsi szeletnek. És például a bolognai spagetti. Hát Bologna városában valószínűleg azt a fajta bolognait, amit mi eszünk és készítünk, kinevetnék, és ezt se tudnánk, miről beszélünk, de az egy létező dolog, a bolognai. Viszont a bolognai az olaszoknál nagyjából olyan, mint nálunk a krumplis tészta vagy a töltött káposzta, hogy ahány tartomány, annyiféle recept és hagyomány van rá, de alapvetően a bolognai az egy olasz tésztaétel, paradicsomos húsos tésztaétel. Illetve hát van nekünk egy nagy magyar kedvencünk, a milánói makaróni, aminek hát viszont szerintem, én tudomásom szerint semmi köze Milánóhoz. Az olaszokhoz talán annyi köze van, hogy paradicsomos ez is, de nem hinném, hogy Olaszországban, Milánóban készítettek szalonnás, sonkás, gombás, paradicsompürés tésztát, úgyhogy ez valószínűleg egy hazai gyökerű tésztaétel, ezt már mi magyarosítottuk, és hát szerintem az lehetett itt az oka, hogy valahogy el kell nevezni, és ha már csináltunk egy paradicsomos kaját, akkor legyen olasz neve, legyen milánói. Szerintem sok köze az olaszhoz nincsen, illetve hát vannak, amikkel viszont sok köze van, és nem véletlenül az a nevük, ami. Itt például a hamburger, ami ugye hát mindenki úgy gondolja, hogy amerikai találmány. Tulajdonképpen a mai formájában ismert hamburger, ez az utcai street food étel, ez valójában amerikai, viszont azért hamburger a neve, mert Hamburg városából indult útnak onnan kivándorló hajósok ték tovább, de az akkor még csak egy ilyen hús pogácsa szerűség volt, egy fasírszerűség, amit a kikötőben árultak, és a később az amerikaiak fejlesztették tovább, hogy ha berakják két zsemle közé, vagy két kenyér közé, egy kis zöldséggel, sokkal könnyebb megenni, és ezáltal terjedt el. De említhetnénk akár a pekingi kacsát, ami Peking nek egy tradicionális étele, vagy a dijoni mustár, ami méltán híres, egy francia Dijon városáról kapta a nevét, vagy hát például a Linzer, vagy az Isler, ami szintén egy osztrák városnak a nevét viseli.
Rengetegféle ételt soroltál fel, ezekről néhányról már az elmúlt évek során beszélgettünk is. Mennyire vagy benne abba, hogy egy-kettőt kiemeljünk, csak úgy, hogy készül, mi az a tradíció, ahogy elkészítik. Én a kolozsvári rakott káposztára gondoltam, mert azt szerintem sokan sokféleképpen készítik. Te biztos tudod, hogy eredetileg te hogy kell készíteni, illetve legyen egy másik, pedig a pekingi kacsára gondoltam. Tehát, hogy ezt a két ételt egy kicsit részletesebben beszéljük már át. Tehát legyen először akkor a kolozsvári rakott káposzta. Hogyan készül, hogyan csináljuk otthon?
Hát tulajdonképpen a kolozsvári rakott káposzta az hasonló, mint ami általunk ismert, ugye rakott kell káposzta, vagy rakott ételek. Tehát ugyanúgy rétegezik az erdélyek is a a káposztát és egy húsos rizses tölteléket. Ez kizárólag savanyú káposztából készült, tehát hogy kolozsvári káposztáról beszélünk, akkor ez savanyú hordós káposztával készítik. Na most, hogy ezt kinyomkodjuk-e, vagy átöblítjük-e, vagy előtte ledinszteljük-e, ez ízlés dolga szerintem. Nem tudom pontosan az eredeti receptben az erdélyek hogy csinálják. Ott is szerintem attól függ, hogy mennyire lett sós a kész savanyú káposzta, vagy mennyire savanyú, mennyire erős. De tulajdonképpen hagyományosan ezt rétegezzük ezzel a húsos rizses töltelékkel, amit ugye a rakott karfélhoz is, rakott kelkáposztához is használunk. Egy hagyományos fűszerezése van, akár egy hagymás alapon, hogyha meg elkészítjük a darált húsos ragut, sóval, borssal, fokhagymával, pici piros paprikával, illetve hát a tetején nagyon finom tejfölréteg, és akkor erre, hát az eredeti receptben van-e, azt nem tudom, de én mindig úgy találkoztam vele, hogy kolbászkarikákkal a tetején van ugye besütve, és ez egy nagyon-nagyon finom étel, jó laktató, másnaposságra is akár nagyon jó savanyú káposzta miatt, úgyhogy ezt azért nem véletlenül kedvelik az erdélyek.
A pekingi kacsa az pedig egy szárnyas étel, és sült kacsát sokan sokféleképpen készítenek. Mennyiben más a pekingi kacsa, mint egy bármilyen más sült kacsa?
De pekingi kacsa, hogyha valakinek van róla valamilyen vizuális emléke, akár filmekből, vagy akár sorozatokból, ha valaki jár egy kínai étteremben, és mondjuk megmarad, vagy nem bírja megenni, vagy haza akarja vinni, elvit erre, akkor mindig egy ilyen alufóliába csomagolt, egész kacsa formájú valamit visz haza. Ez nem véletlenül van így, ugyanis egészben készül a pekingi kacsa, legjobb tudomásom szerint. Az ázsiai konyha egy picit távol áll tőlem, de a legjobb tudomásom szerint ezt úgy készítik, hogy van maga a kacsa, és a nyakja, a fejét eltávolítják, rendesen szépen ki van zsigerelve, a maximális odafigyeléssel és nagy precizitással ki van tollazva, tokozva, tehát teljesen tisztára meg van tisztítva a bőre, és ahogy fel van lógatva erre a kampóra a nyakánál fogva, ezt ilyen, hát... Megmondom őszintén, ez szerintem nem is nagyon került még ki az ilyen titkos recept náluk, amivel forrázzák idézőjelben ezt a kacsát. Tehát van egy nagyon forró lé, ami szerintem egyébként forró víz, vaj és valamilyen fűszer, vagy valamilyen még valamilyen anyag keveréke, és vagy mártogatják ebbe a forró folyadékba, vagy locsolgatják vele a kacsát. És én mintha úgy láttam volna, amikor egyszer ezt láttam, keletkezik is rajta egy ilyen bevonat, egy ilyen réteg, tehát ez valószínűleg valamilyen zsiradék, amivel forrázzák, és ezt fellógatják egy ilyen kemenceszerű, és akkor gyönyörűen körben egyenletesen szépen ropogósra sül a bőre, ilyen aranybarnára, és akkor tulajdonképpen ez az a tradicionális módszer, ahogy a pekingi kacsát készítik. De mondom, ez elvileg olyan titkos ez a keverék, de hozzáértők akár kitalálhatják, hogy hozzávetőlegesen mit tartalmazhat, valamilyen zsiradék biztos, szerintem vaj, víz, és valamilyen fűszer vagy keményítőnek az egyvelege lehet.
Ez gyakorlatilag olyan, mintha grill csirkét csinálná csak kacsából, mert tulajdonképpen egy kemencébe, meg hát van ez a titkos lé, ami ezt a bevonatot adja. A narancsos kacsa az már nem ugyanez, ugye?
A narancsos kacsa is lehet ázsiai, de azt előszeretettel sütjük itthon is, hogyha akár csak egy kacsacombot, vagy egészben sült kacsát, vagy csak kacsa mellett sütünk, akkor tehetünk alá narancsszeleteket, és akkor lehet narancsos. Ezt azt hiszem, hogy egy ázsiai étel is, amit úgy hívnak, hogy idézi, hogy narancsos kacsa, az is szerintem hasonlóképpen készült, tehát egészben sütik ők is, csak gondolom az ízesítésében, fűszerezésében ilyen ázsiai szegfűszeges, csillagánizsos, narancsos keverék lehet, és akkor emiatt.
Itt az étteremben készítettek ilyen városról elnevezett ételeket?
Ha a legegyszerűbbeket kell említenem, akkor bolonyait azt előszeretettel, meg a lazanyét, ugye abból a bolonyaiból, amit főzünk, az nagyon népszerű. Most például múlt héten csináltunk ilyen extra-extraként, ilyen előrendelhető menüben hamburger például, de azt inkább én jobban szeretem meghagyni annak, aki erre szakosodott, mert olyan sokat én nem tudok olyan jó minőségben. Illetve hát a kolozsvári rakott káposztát azt már csináltuk. Pozsonyi kiflit még nem sütöttem, de egyébként van, aki nagyon szereti a családban, úgyhogy majd lehet karácsonyra ki kell azt is kísérletezném. Meg hát ugye a sima mezei rántott hús, ha a bécsi szelethez kell hasonlítani, akkor az szinte minden étterem készíti. Nem az ekte bécsi szeletet, de a rántott húst azt igen, hogy valamit említsek. Illetve hát van nagyon sok ételünk, amiben a dijoni mustárt például feltétlenül használom, tehát ezek a vonatkozások vannak.
Még csak egy személyes kérdés neked, ezek közül, az ételek közül, vagy bármilyen városnak a nevét viseli, van-e kedvenced?
A hamburger az ugye közismert, hogy nagyon szeretem minden formájában, a bolonyait is szívesen főzöm és fogyasztom is. Tulajdonképpen a milánóit is nagyon szeretem, bár az ugye tudjuk, hogy nem ekte milánói. Ha a halászlevet kell választanom, akkor nekem a szegedi az, ami inkább bejön. Illetve hát a brassói az örök kedvenc, az bármikor, nagyon szívesen.
Hát akkor te is szereted a városokról állna vezetéideleket. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ebben a város versus étel kalauzolásban a segítségemre voltál, hogy rám szántad az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést. Jövő héten újból beszélünk egy hasonlóan izgalmas témával. Szia!
Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!
Gonosz a szív, kikalapál, ha van, aki fontosabb önmagadnál. Követ az út, add a kezed, az egyenesnél nincs nehezebb. Hétfőnként lennél gyerek, a kockás füzetek megvédenek. Felnőtt sereggel mire megyek, nem hazudnak, csak felszínesek. Tozít a szívem, van a ló, benne a bú, felhangosítja, mint mi szép, mi szomorú. Mást bérakoltam, 100 bérpokolban féltem, kisüt majd a nap, neki lát a retinám, és nem terel, hogy ez csak ugyanaz a hely. Menj, ugyanez a hely. Nézed a sor, ez megy, ez itt áll, a lépted nem fél, csak hezitál. Ez a remény, ez meg itt én, itt ragadtam a nagy kanapén. Minden álmod karambol, megkímélhetne magadtól. Felnőtt szívvel mire megyek, magam szeretni a legnehezebb. Torzít a szívem, van a ló, benne a búr, felhangosítja, mint mi szép, mi szomorú. Más félre koltam, 100 bérpokolban féltem, kisüt majd a nap, neki lát a retinám, és nem terel, hogy ez csak ugyanaz a hely. A menny ugyanez a hely.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.
Öröm nélkül elsütött a nap, de az én életem öröm nélkül maradt. Elszálltak a felhők, tiszta lett az ég, de az ugó vihar visszajöhet még. Bár lehet még én egy könnyű kis madár, ha érzi, hogy jön a hideg tél, lesz a szám. Bár lehet még én egy könnyű kis madár, ha érzi, hogy jön a hideg tél, lesz a szám. Na 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 na.
Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti krónikát követően.
Reason.